Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt, szép hétvégét azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Több ezer éves története van a kávézásnak, de Európában csak a 16. század óta fogyasztják. Először persze csak az előkelőbb udvarokban, aztán a nagy kikötővárosokban is megjelentek a kávézók. Méghozzá Velencében és Triestben. Valószínűleg ez is megalapozta a híres olasz kávékultúrát. Szuna Noémivel beszélget mindenről a következő fél órában Babik Edit.
Mitől jó minőségű egy kávé? Egyáltalán beszéljünk a kávéfajtákról.
Igen, tehát, hogy mitől jó minőségű, az egy nagyon összetett folyamat, ami nem csak a kávétól függ. Tehát a kávé ital, ugye, amit elfogyasztunk, annak több összetevője van a minőség szempontjából. Az első és legfontosabb nyilván maga a kávé, mint alapanyag. Ugye, azt szerintem sokan tudják, hogy a kávénak alapvetően két típusa van, ugye az arabika és a robusta. Az arabika az, ami az ízekért felel jobban, tehát hogy ugye ez a érzékenyebb, nehezebben termeszthető, de igazából a zamatos ízgazdag kávé fajta, és ugye a termelésnek a döntő többségét az, ugye az arabika adja. A klasszikus olasz blendekben ugye megtaláljuk a robusztát, ami egy sokkal ellenállóbb, ugye a koffeinér, illetve a kremáért az espresszón ugye a robusta felel, és hát ugye mivel egyre nagyobb a világigénye arra, hogy kávét fogyasztunk, hiszen most már az ázsiai országok is beléptek a kávéfogyasztók piacára, akik eddig tradicionálisan teáfogyasztók voltak.
Akik a macsát ugye ide küldték hozzánk.
Így van, igen, miközben ott a fiatalok elkezdtek kávézni, igen. Szóval, hogy ez ugye azt mondta maga után, hogy elkezdtek kísérletezni a robusztával is, hogy hogyan lehet a robusztának a minőségén, az ízén fejleszteni, tehát már ugye vannak az úgynevezett fine robusta kategóriák, amik önmagukban is nagyon jó kávék, nem egy ilyen kiegészítője egyébként az arabikának. És akkor itt ugye meg kell azt említeni, hogyha blendekről beszélünk, hogy ez a klasszikus olasz kávé kultúra, ami úgy néz ki, hogy benne van egy nagyobb arányú arabika kávé, robusta kávé, és akkor ez ad egy ilyen testességet, ad egy kremát, és nem forszírozzuk azt, hogy mi a származási területe, mert itt 7-8 ültetvényről is felvásárolhatják a kávékat, és akkor ilyen nagyon precíz pörkölési profillal beállítják, hogy ennek hogy lesz egy kiegyensúlyozott íze.
Nagyon fontos szó volt ez a blend, hogy itt nem arról van szó, hogy egy cserjéről isszuk a kávét a csészénkben, hanem itt több termőterületről, akár különböző országokból is érkezhet.
Van,
az a keverék, ami aztán végül a csészénkbe kerül.
Így van, ez abszolút így van, és ehhez képest van az úgynevezett single origin, vagy ültetvény kávé, ez így egy érthetőbb kifejezés, aminek az a lényege, hogy azt viszont teljesen transzparensen tudjuk, egy meghatározott területről, ültetvényből, régióból ismerjük a származási helyet, a cserje típusát, mert ugye az arabika az egy gyűjtőnév valójában, tehát annak millióféle verziója van, és akkor ugye ott tudjuk, hogy ezt a bizonyos nyers kávét hogyan pörkölték meg, milyen intenzitással, ugye jellemzően ezeket világosabb, közepes pörköléssel szokták elkészíteni, mert ez adja ki jobban az ízjegyeket, és tudjuk, hogy hány méterről származik, tehát ha valaki vesz egy ilyen kávét, akkor általában magán a csomagoláson is már egy csomó információ fel van tüntetve. Ugye többek között ezek a bizonyos ízjegyek, amik a kávénak a természetes ízeit jelölik, tehát amikor olyanokat olvasunk, hogy virágos, karamellás, csokoládés ízjegyek, még véletlenül se keverjük azzal a fogalommal, ami maga az ízesített kávé, szintén nagyon népszerű kategória, amit pörköléskor különböző ízesítők erősítő anyagokkal ízesítenek, és utólag. Ebben utólag, és akkor ebben ugye nagyon kreatív kávékat lehet kihozni, de az egy más kategória. Igen.
Beszéljünk akkor egy picit a termőterületekről, mert ugye ezek nagyban meghatározzák az ízjegyeket is. Körülbelül hány országban termesztenek kávécserjét?
Hát jelenleg több mint 70 országban zajlik a világon kávétermesztés, de ezeket úgy kell elképzelni, hogy jellemzően azért itt az egyenlítő vidékén helyezkednek el, tehát ha most itt megpörgetnénk egy földgömböt, akkor látnánk, hogy Dél-Amerikában, Afrikában, Ázsiában nagyjából így egy sávban vannak azok az országok, amelyek igazából alkalmasak arra, hogy kávét termesztenek. És ugye sokszor szoktuk hasonlítani a kávét a borral, mert nagyon hasonló fogalmakat használunk, ugye a terroir, hogy milyen a termőföld, az mennyire ásványos, vagy vulkanikus, ugye
ettől
mennyi,
függ az íz nagy
van,
majd,
a napsütéses órák száma, a tengerszint feletti magasság, stb. De ami még nagyon fontos, és kiemelném egyébként szintén analógia a borra, az az úgynevezett kézi szüretelés. Tehát, hogy az ilyen magas minőségű kávéknál ugye nem gépi szüret zajlik, hanem oda kell menni, és le kell szedni egyenként a cserjékről a kávébabot, vagy hát magát ugye ez még a kávégyümölcs, tehát amikor látunk ilyen fotókat, hogy ilyen szép piros meg zöld, ugye akkor maga a kávébab körbe van ölelve ezzel a gyümölcshússal, mint egy cseresznye. És úgy néz ki a feldolgozás, hogy ezt a kávécseresznyét lehantolják a kávébabról, a kávébabot kiszárítják, és ez maga a nyers kávé, amit utána megpörkölnek a pörkölőben.
A pörkölő, ami már adott esetben éppen nem ebben a sávban van,
hogy
ugye
nem,
az egyenlítő környékén, hanem ahova
így
szállítják,
van.
Akár ide, igen. Európába, Amerikába, bárhova is a világon. Mondd csak, mikor van kávészüret? Mikor érik a kávé?
Vannak olyan országok, ahol többször is lehet szüretelni a kávét, tehát évente kétszer is, de jellemzően ugye ez a január-februári időszak az, ami a szüreti időszak.
Hogy állnak a kávészedőkkel? Ugye említetted, hogy kézi munkával kell szedni. Én ha arra gondolok, hogy itt Magyarországon is a bor analógia, hogy sokszor a gazdák milyen bajban vannak azzal, hogy honnan szereznek idény munkásokat szüretelni, vajon ezeken a vidékeken is probléma lehet?
Hát ugye ez nagyban függ az adott országtól, de amit el tudok mondani konkrét példát, az Costa Rica. Ugye van egy nagyon ismert hazai farm, az egyetlen egy magyar farm, akinek Costa Ricában, a bányai farm, Costa Ricában van ugye saját farmjuk, és egyébként hát ugye Magyarországon van a pörkölő kávézó minden, és hát ugye járnak ki folyamatosan szüretre. Na most ők mesélték, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy Costa Ricában a kosztarikaiak akarnak kávét szüretelni.
Csak nem.
Nem akarnak, tehát ott már a környező szegényebb országokból érkeznek idénymunkások, akik elvégzik ezeket a munkákat, és ugyanolyan problémával néznek ott is szembe, hogy mondjuk a fiatal generáció már nem feltétlen szeretné ugyanazt csinálni, mint a szüleik, nem akarnak ott dolgozni a farmon, elmennek a városba tanulni, stb. Ugyanez mondjuk, ha Afrikába megyünk, Kenyába, Etiópiába, ahol szintén családi gazdaságok vannak, és kis termőterületeken szüretelik a kávét nagyon sok esetben, ott még kevésbé okoz problémát, nyilván azért, mert ott igenis szükség van az embereknek erre a munkára, tehát hogy nem lehet általánosítani, de már megjelent az a jelenség, ami én azt mondanám, hogy azért ez még a legtöbb esetben azért nem a fejlett világ, a kávétermelő régiók, de Costa Rica mégis abba a körbe tartozik, ahol már olyan problémák vannak, munkaerő problémák adott esetben, mint a fejlett világ bármelyik országában.
Beszéljünk egy picit a kávénak az élettani hatásáról. Én azt olvastam valahol, talán épp a Harvardi Egyetem kutatása volt, hogy a depressziót is csökkenti. Milyen élettani hatása van még azon kívül, hogy élénkít?
Igen, ez mindig olyan érdekes, hogy folyamatosan jönnek tanulmányok arról, hogy a kávé is ez egy csodaszer tulajdonképpen. Igen, hogy hát akár a depressziót is lehet vele úgymond kezelni, vagy hát ugye itt mindig a mérték az kérdés, hogy mértékletes módon fogyasztunk kávét, de hogy sok olyan tanulmány megjelent, ami pont arról szól, hogy akár a szív- és érrendszeri megbetegedéseken, sok olyan betegség ellen tud védeni a kávé, ami egyébként népbetegségnek számít, de mondom még egyszer, szóval a mértéke nagyon fontos, és ugye az is, hogy aki attól tart, hogy ez a vérnyomását kedvezőtlenül befolyásolja, ugye nagyon sokszor elhangzik, hogy hát valójában ez a napi 1-2-3 kávé, ez egyáltalán nem nyomja fel a vérnyomást, ettől nem kell aggódni, de ennek is vannak cáfolatai, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a saját maga szervezete, igen, az, amilyen szempontból megmutatja, hogy mennyi elég a kávéból, de alapvetően az is számít, hogy jó minőségű kávét igyunk, ne egy agyon égetett, agyon pörkölt kávét, tehát hogy azért sok minden számít, és akkor ugye majd rátérhetünk arra is, hogy a jó kávé, mert hogy az elkészítés egy hány helyen lehet hibázni, hogy elrontod a kávédat.
Mit szólnál, hogyha ezt egy barisztán keresztül néznénk meg, jó? Ugye beszéltünk már a termővidékről, még esetleg a pörkölést ide behúzhatjuk a bariszták elé, hiszen hozzájuk már gyakran úgy kerül, mert hogy nagyon jók vagyunk a barista szakmában, nem csak belföldön, hanem nemzetközi sikereink is vannak. Van. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy hol lehet még elrontani ezt a kávét, illetve előbb kezdjük a pörköléssel.
Igen,
akkor.
Tehát hogy ugye arról beszéltünk, hogy beérkezik a kávé a kávétermelő országokból, ugye jellemzően ide hajóztatják az európai kikötőkbe, a Hollandiába, Olaszországba, Belgium, tehát megvannak azok az országok, ugye ahonnan aztán ugye bekerülnek a raktárakba, és eljutnak a célországokig, a pörkölőkig, és ugye a pörkölő eldönti, hogy ő milyen formában szeretné feldolgozni a kávét. Ez alatt értem azt, hogy a különböző kávéknak ugye kitalálják a különböző ízprofilját. De hát ugye én most a specialty kávékról beszélek, a nagy kereskedelmi kávék adott esetben ugye ismert olasz márkáknak hatalmas pörklői vannak például Triestben, ugye, ami egy klasszik kávé főváros, feldolgozzák a kávét, szemes kávéként, vagy őrölt kávéként lecsomagolják, és ugye megy az áruházak polcaira, vagy ugye hát a nagy kereskedőkhöz, ahonnan a kávézók vásárolnak. És akkor ugye induljunk ki abból, hogy alapvetően jó minőségű maga a kávé, mint alapanyag, ami bekerül a kávézóba, és hogy tehát hol ronthatja el a barista, hogyha nem elég képzett, vagy nem figyel oda. Kezdjük azzal, hogy ugye van a kávégép, amin be kell állítani egy csomó mindent, illetve van az őrlőnk, egy külön eszköz, ahol be kell állítani a szemes kávé esetében, hogy ugye milyen legyen, hogy azt ugye az ízprofil határozza meg, hogy erősebb, durvább legyen az őrlemény, mi áll jól annak a kávénak. Ugye, és akkor hát az egyik legfontosabb, hogy ezért a kávéitalunk 98% az víz, értelmszerűen. Na most ugye a kávézókban nem a csapot nyitják ki és öntik bele a kávégépbe a vizet, hanem vannak ilyen úgynevezett víztisztító, vízlágyító berendezések, és egyébként én nagyon javaslom, hogy otthon, ha más nem, egy vízszűrő kancsót vegyünk, és lágyítsuk, tisztítsuk mi magunk egy kicsit a vizet, mert nagyon is számít, bárhogy készítjük el a kávét, otthon számít az ízhatásban. És hát ugye alapvetően az, hogy elkészül egy jó eszpresszó, ugye a víz, az őrlésbeállítás, hogy helyesen használd a gépeket, akkor szerencsés esetben ugye elkészül a kávé, de figyeljünk oda, hogy ne legyen hideg a csésze sem, tehát hogy annyira sok kis szempont van, és akkor, hogyha tej alapú kávéitalt iszunk, akkor ne égessük túl, ne habosítsuk túl, tehát ne égjen meg a tejünk, ugye legyen szép az a tejhab, figyeljünk oda az eszközök takarítására, vízkötlenítésére, és számos ilyen szempont van, ugye, ami mint vendég ízélményét befolyásolja.
Sokan vallásháborút hirdettek a cukor vagy cukor nélküli kávéhívás területén.
Ugye érdekes volt, hogy nálunk ilyen 2005 magasságától mondhatjuk azt a kávézásban, hogy megtörtént egy ilyen paradigmaváltás olyan értelemben, hogy addig ugye a 90-es évektől jöttek be az olasz kávégépek, olasz kávék, és ugye ez határozta meg a rendszerváltás utáni kávékultúrát a 2000-es évek elején még, és utána, ahogy a maga a bariszta szakma is elkezdett fejlődni, illetve hát elindultak bariszta bajnokságok, megjelent ugye az a kategória, amit specialty kávékultúrának hívunk, és ugye akkoriban ez egy nagyon erős üzenet volt, hogy az ilyen világos pörkölésű kávékat, ahol az ízjegyeket ki kell tudnod érezni, abban ne rakjál cukrot, mert akkor, akkor megölöd. Dominál. Igen, tehát akkor minek? Meg hát ugye a cukrot azt az erősen pörkölt olasz kávékba szokás tenni, hogy a kesernyést is kiírtsuk belőle, stb. És pont szintén egy nemrég beszélgetés témája volt, hogy az elmúlt 20 év megmutatta, hogy azért ebben sem kell ennyire szemellenzősnek lennünk, és nem hogy itthon, hanem világszerte. Enyhültek ezek a dolgok, és ezek a dogmák elkezdtek így valahogy így elcsendesedni, és most azt látom, hogy most mindent lehet. Tehát, hogy most már nem ciki az, hogyha te ízesíteni akarod a kávéitalodat, és kreatív kávéitalok születnek ezáltal. Nem probléma az, hogyha te cukrot akarsz rakni, mert te neked az úgy jó. Szóval most egymás mellett kezdenek el élni a különböző irányzatok, és az a cél, hogy a fogyasztó megtalálja ebből azt, amit ő a magáénak érez.
Tulajdonképpen ezek a speciality kávék, ugye van egy 100 pontos skála, amin a minőséget valamilyen módon jellemzik, és ennek a legfelső fokán vannak az első ötödében?
Igen, tehát, hogy itt alapvetően 84-85 ponttól fölfelé nevezzük, ugye specialitynek ebben a bizonyos minősítési rendszerben, ami ugye egy nagyon bonyolult, egy nagyon összetett dolog, és itt alapvetően a minősítés az a nyers kávéról szól természetesen, még a zöld Törkülés kávéról, előtt. Így igen. van, igen. És ugye hát ezeket ugye ilyen különböző minták alapján persze megpörkölnek, és ugye megszületik a minősítése a kávénak, de hogy amikor egy kereskedő vásárol zöld kávét, akkor ő tudja, hogy ez mondjuk egy 86 pontos kávé, de hiába van neki egy magas pontszámú kávé, attól még azt bőven el lehet rontani egy nem jó pörköléssel, és
sőt,
akkor lesz
így
belőle.
Tovább,
egy...
amiket előbb említettél,
így van,
hiba
tehát,
lehetőségeket.
Már pörkölést is el lehet rontani, meg a tökéletesen megpörkölt kávét is el lehet rontani egy rossz kávézói vagy otthoni felhasználással.
Sőt, tovább nem menjek egy rossz kommunikációval, ahogy átadja esetleg a barista, de azért erre igen, ritkán van igen. példa. Eltelt az időnk, Noémi, és két dolog nagyon érdekel. Az egyik az, hogy a te szerelmed hogyan, mikor kezdődött magával a kávézással, és van-e valami olyan különleges kávé ötletet, amit átadhatunk most ajándékba a hallgatóknak, amit otthon elkészíthetnek?
Hát az igazság, hogy én már középiskolás koromban is előszeretettel látogattam a budapesti kávézókkal, de igazából pont ezelőtt 20 évvel kezdődött, amikor én belecsöppentem a gasztronómia világába, mint újságíró, és akkor jött ez a bizonyos kávéforradalom, lehet ilyen divatosztóval mondani, és én akkor kezdtem el így ebbe úgy beletanulni, és a kávé felé fordulni szakmai szempontból is. És igen, van kedvencem, olyan, ami egy picit eltér attól, hogy most ajánljak egy jó termőterületet, vagy egy bizonyos típusú kávét. Ugye említettem még itt korábban, hogy a kávé az úgy néz ki, hogy van a mag, tehát a kávébab, amit körbeülel a kávécseresznye. Ezt úgy hívjuk, hogy kaszkara, és ugye ezt a kávécseresznyét szokás kiszárítani, és elfogyasztani, majdnem hogy úgy, mint hogyha egy teát készítenénk. Így van. Én nagyon-nagyon szeretem a kaszkarát, mert egy sokkal lágyabb, koffeinben gazdag, de egy sokkal lágyabb textúra, amit akár tényleg lehet hidegen, jégre töltve egy kis citrommal is ízesíteni, de önmagában is nagyon finom, és ugye ez még nem az a termék kategória, amit bemész bármelyik üzletbe és leveszel a polcról, viszont kávé szaküzletekben vagy kávé márkák, kávé pörkölőknél azért be lehet szerezni kaszkarát, úgyhogy én azt ajánlom, hogyha valaki nyitott arra, hogy megkóstolja a kávénak ezt a részét, akkor kóstolja meg a kaszkarát.
Tehát kedves hallgatók, irány a kávé, pörkölők, jó kapcsolatot alakítsatok ki az ottani dolgozókkal, és akkor hát, ha hozzájuttok a kaszkarához.
Az elmúlt percekben Babik Edit Szuna Noémival, kávészakértővel beszélgetett. Most hírek következnek, majd a digiturizmo adását hallhatjuk.